Nüansz. Apró lépések a fenntarthatóság felé. Sziasztok! Ez itt a Nüansz 41. epizódja. Én Fati vagyok.
Én pedig Timi.
És visszatértünk a nyári szünetünkből, s ezzel az epizóddal elkezdjük a 3. évadunkat.
De menők vagyunk. 3 évad, ez az!
Ami ilyen össze-vissza van, mert az első az bizonyos hosszúságú, a második az egy másik, és hát meglátjuk, hogy milyen hosszú lesz a harmadik.
Nem baj, így alakult.
Igen, az élet hozza. És hát azt gondolom, hogy egy kellemesen tevékeny kis szünet után vagyunk most, amiben volt pihenés is, meg feltöltődés is, meg elkezdtük a videósorozatunkat.
Igen.
Amivel ugye hetente
az egy nagyon fontos dolog ebben a másfél hónapos szünetben, hogy elkezdtünk videókat csinálni.
Igen, ez a tevékeny része a kellemes pihenésnek.
Szóval nagyon hasznosak voltunk igazából.
Igen. Viszont ugye ez a nyár nem csak ezekről a kellemes és izgalmas dolgokról szólt, hanem sajnos ez a nyár a rekordok nyara is volt. És hát többek között erről is szeretnék majd beszélni a későbbiekben, viszont mielőtt még belevágunk, a szokásos kérdés, vagy hát egy hasonló kérdés. Timi, milyen volt neked ez a nyári szünet?
Egyébként nagyon fura, hogy már majdnem vége a nyárnak, így augusztus 19-én ugye? Ülünk itt, és vesszük fel ezt az adást, és már csak pár hét, de már ugye rövidülnek a nappalok, és már egy kicsit hűvösebb is esténként az idő, szóval egyébként én már nagyon várom az őszt, úgyhogy én nagyon szeretem az augusztus végét, meg az őszt is, úgyhogy egyáltalán nem bánom, hogy vége ennek a nyárnak, és azt kell mondanom, hogy egészen jól telt, nyugisan, mert én most egy határozottan nyugis nyarat képzeltem el, tehát nem terveztünk semmi nyaralást. A család is mindig kérdezte, hogy jaj, és akkor nem utaztok el ide, meg oda, meg amoda, és mondtam, hogy nem, én most csak pihenni szeretnék.
Aha.
Persze a videókon kívül, amit igen. csináltunk, de hogy igazából ültem az erkélyen és olvastam, sétáltunk, elmentünk kávézni a kedvenc kávézónkba, könyvtárba jártunk minden héten, ahol könyveket vettünk ki, meg filmeket kölcsönöztünk, voltunk egyébként koncerten is, meg ilyen helyi városban, ilyen fesztiválokon, de hogy a városból nem nagyon mentünk ki. A montreali nyarak egyébként nagyon szépek, meg teljesen élvezhető itt tölteni a nyarat, úgyhogy nem is vágytam nagyon másra. A legizgalmasabb dolog talán a nyáron az volt, hogy eljutottunk egy fesztiválra. Itt Montrealban van egy zenei fesztivál, úgy kell elképzelni, mint Budapesten a Szigetet. És ez is egy szigeten van, még ugye városon belül egy kis szigeten. És nagyobb zenekarok is fellépnek. Mi erre a fesztiválra 2 évvel ezelőtt vettünk jegyet.
A Covid.
Igen, és azért vettünk jegyet, hogy lássuk a Foo Fighters-t élőben. De sajnos a Foo Fighters az nem jött már idén a fesztiválra. Viszont mivel az elmúlt 2 évben nem volt megtartva, és nekünk volt egy napi jegyünk, ezért nyilván elmentünk, mert tök mindegy, mi lép fel, én nagyon szerettem volna elmenni erre a fesztiválra, és végül egy Yes koncertet tudtunk végignézni, illetve volt még Arcade Fire, de az engem nem érdekelt, nem hallgatok ilyesmit. És még volt Kygo, de azt végül nem tudtam megnézni, mert közben hozzá kell tennem, hogy több hétig macskákra vigyáztam, ugye én macskaszitterként is dolgozom, amellett, hogy podcastot csinálom, meg a blogomat csinálom, meg videókat, stb. Tehát, hogy macskaszitterként dolgozom, és pont abban a 2 hétben a macskákra kellett vigyáznom napi 2-szer, és a fesztiválról meg, mint kiderült, nem lehetett kimenni napi jeggyel. Tehát, hogy egyszer bent voltál, akkor nem lehetett kimenni és vissza.
Igen.
És én ezt nem tudtam előre, mert hát mi ez már? Hát a Szigetre is mindig vissza lehetett menni. Nem voltam még olyan fesztiválon, ahonnan nem lehet kijönni egy napi jeggyel. És utána meg persze visszamenni. És mivel már bent voltam, és akkor közölték velem, hogy ha most kimegyek, akkor nem jöhetek vissza este, akkor azt mondtam, hogy jó, akkor nem most megyek a macskákra vigyázni a esti vigyázásra, hanem akkor majd miután megnéztem a jeljeznek legalább a nagy részét, és akkor a Kygóról meg lemaradok, mert az utána van. Úgyhogy ez nagyon... Hát egyrészt idegesítő volt erre rájönni, másrészt így nagyon rohannom kellett, mert majdnem 11-re értem a macskákhoz, persze őket nem zavarja, hogy most nem 7-re érek oda, hanem 11-re.
Igen, valószínű nem éheznek addig.
Nem, mindig hagyok ott neki kaját, tehát hogy ez szerencsére egy rugalmas munka, és nincs megszabva, hogy nem érhetek oda este 11-kor. De így hazajöttem ugye a fesztiválról metróval, gyorsan átöltöztem, felkaptam a biciklimet, aztán így este 10-kor elindultam a macskákhoz, aztán még ott voltam vagy 40 percet, aztán hazabicikliztem, és így jó, akkor most már hazfeküdjek le aludni.
Igen, azt hiszem ez egy hosszú nap volt akkor.
Úgyhogy ez volt azt hiszem a legizgalmasabb nap az egész nyáron, de ezen kívül mondom, ilyen kellemesen, nyugisan telt, jókat ettünk, sétáltunk, jó idő volt, fürödtem a medencében is, voltam ilyen erkélypartin, meg sütögettünk, szóval csomó jó dolog volt.
Tök jó.
Na és Fati, mesélj neked, milyen volt ez a nyári szünet?
Azt hiszem, nekem is egészen kellemes volt. Érdekes volt, mert amúgy én ugye más dolgokon is dolgozom, tehát hogy azért viszonylag sokat ültem a számítógép előtt, nem csak amikor a podcasttal meg a nüanszos dolgokkal foglalkoztam, de hogy úgy összességében egy ilyen kellemes volt, és végül én sem mentem sem erre. Bár terveztem.
De majdnem mentél.
Igen.
Szörfözni.
Igen. Akkor azt hiszem, ez az a történet, amit elmesélek.
Igen, ez egy jó történet. Hát, nem úgy jó, hogy pozitív jó, de hogy egyébként tök izgalmasan hangzott, úgyhogy kérlek, meséld el, hogy ne csak én tudjak róla.
Igen. Szóval, hogy azt kell tudni, hogy a párom nagy szörfös, és régen nagyon sokat járt a barátaival szörfözni. Na most Kanadában, legalábbis itt a keleti parton nem sok olyan hely van, ahol úgy igazán jól lehetne szörfözni, meg amúgy is kicsit hidegebb a víz, mint máshol.
Azt tuti.
És hát ők az USA-ba szoktak átmenni, és ott szörfözni. És pont beszélgettünk erről, miután visszajöttünk ugye Kanadában néhány hónapra, hogy mennyire jó lenne, hogyha most idén beleférne ebbe, hogy elmegyünk szörfözni, mert hogy ő szeret szörfözni, tud, és én meg még sose voltam, és de jó lenne kipróbálni. És pont akkor, amikor erről beszéltünk, 5 perccel később a párom ránézett a telefonjára, és kapott egy üzenetet egy jó barátját, hogy hé, megyünk szörfözni 2 hét múlva, nem akartok-e jönni? És így, ez az, tök akkor megyünk. Volna. Igen. És hát egészen az utolsó előtti napig, tehát az indulás napja előttig úgy volt, hogy megyünk, amikor is én előkerestem az útlevelemet, és ugye az van, hogy nekem vízum kell az USA-ba, mert hiába a magyarok többsége beletartozik abba, hogy ők kérhetnek vízumot a határnál, meg van ez a gyors vízum, nekem a rendes, hosszú vízumprocesszen kell végigmennem, mert hogy jártam egy olyan országban, konkrétan Szudánban, ami terrorgyanúsnak van nevezve. Úgyhogy ezért én 2016-ban csináltattam egy vízumot, ami 10 évig jó. Na most az a régi útlevelemben van benne. A régi útlevelem pedig én úgy gondoltam, hogy nálam van. És nem volt nálam. Hát azt hiszem, hogy akkor ott nagyon kétségbe estem, és hát nem is tudom hány órán keresztül voltam telefonban az amerikai határellenőrökkel, meg nem tudom, próbáltam kideríteni, hogy az vajon oké-e, hogyha nekem szkennelve van a vízumom, de a vége az lett, hogy nem, így nem fognak átengedni. Úgyhogy bár megvan a vízumom, mivel az Magyarországon van, ezért nem tudtam átmenni a határon, és hát, igen, és hát ezért
sajnálatos módon.
Igen, de cserébe igazából egy tök kellemes, ilyen kicsit semmittevős, kicsit ilyen pihengetős hétvége volt az, amikor a barátaim szörföztek. Igen.
Na nem baj, majd legközelebb.
De hogy annyira sokat agyaltam, hogy hogyan tudtam betenni az egyel korábbi útlevelemet, ugye lejárt útlevelemet, és nem azt, amiben benne van az USA vízum, úgyhogy ez egy ilyen érdekes történet. Azt gondolom, hogy legközelebb, hogyha utazom, jó, akkor legalább 3-szor megnézem, hogy biztos, hogy jó útlevéle.
A mai tanulság ez igen. A sztoriból.
Igen, igen. Úgyhogy hát így nem sikerült elmenni szörfözni, nem hiszem, hogy idén sikerül, de talán majd jövőre, vagy akár valahol máshol. De hogy amúgy egy nagyon-nagyon kellemes nyár volt, így összességében nekem. Na jól van, hát akkor kezdjük is bele a témába. Most egy kicsit hosszúra húztuk ezt a részét.
Hát sorry, már régen kérdezték meg podcastban, hogy és mi történt veled az elmúlt másfél hónapban.
Igen. Na hát, ahogy említettem, ez ugye a rekordoknak az éve volt, amivel igazából számoltunk is tavaly, de hogy valóban a rekordoknak az éve, és a rekordoknak a nyara is volt, mert hogy meleg rekordok voltak mindenhol. Szárazság, erdőtüzek, extrém csapadék, áradások, de hogy igazából ezek, amikre azt szoktuk mondani, hogy természeti katasztrófák, ezekből körülbelül minden, sőt, még földrengés is volt. Mondjuk a földrengés az egy olyan dolog, ami nem feltétlenül köthető össze mondjuk a klímaváltozással, de ugye ezek az előbbiek meg igen.
És ez a mai téma, ez most nekem különösen érdekes lesz azért, mert már hónapok óta nem olvastam híreket. Se magyart, se kanadait, se semmiet, mert én valamikor április környékén úgy döntöttem, hogy jó, nekem ez sok. Tehát, hogy ez agyilag nekem annyira megterhelő felmenni a híroldalakra, minden nap felmentem előtte, és úgy döntöttem, hogy akkor én ezt abba hagyom, mert egyszerűen annyira rossz hatása volt a mentális egészségemre, hogy mondtam, hogy jó, én ezt nem bírom. Úgyhogy én teljesen leálltam, úgyhogy nem olvasok semmilyen híreket. Úgyhogy ezek a rekordok, ezek nekem kimaradtak. Szóval nem tudok semmilyen földrengésről, nem tudok semmilyen rekordról, áradásokról, erdőtüzekről, semmiről. Nem is akarok tudni róla egyébként, de általában...
Akkor nem jó helyen ülsz.
Na jó, de az, amit te elmondasz, arról akarok tudni, de az, amit mások leírnak a híroldalakon, azokon most inkább nem. És egyetlen egy rekordról tudok, amit még említettem, azt hiszem májusban egy podcastban, hogy Kanadában a hőség riadó, az első, az még sosem jött ilyen korán, vagy nem tudom, tehát hogy ugye májusban volt, de hogy azt is csak onnan tudom, mert megnéztem az időjárást, és ott az oldalon volt egy cikk, szóval ne, csak nem is híroldalon olvastam ezt.
Igen.
Szóval ezt az egyet tudom, semmi mást.
Szóval, hogy igen, nem szeretném, hogy a mai beszélgetésnek a végére teljesen depresszióba esél.
Nem.
De hogy az van, hogy igazából én hiszem azt, hogy jó tudni ezekről. Nem feltétlenül minden nap, mert hogy azért tényleg megterhelő tud lenni lelkileg, és mondjuk nem véletlen, hogy ugye az egyik kis videómnak valamennyire az a témája, hogy miért is olyan nehezek ezek a hírek. Mert hogy tényleg nagyon sok tud lenni. Kell hozzá egy stabil, hogy is mondjam, mentális helyzet, hogy tényleg ne vigyenek magukkal. Vagy legalábbis nekem ez így van.
Kapok egyébként hírleveleket, ilyen környezetvédelmi hírleveleket, tehát amikor mondjuk úgy érzem, hogy most szeretnék elolvasni valamit, akkor azokat meg szoktam nyitni. De nem feltétlenül aznapi hírekről van szó, hanem valami fontos környezetvédelmi dologról. Tehát, hogy azért olvasok ilyen témákban nyilván,
mert
nem tudnék egy podcastot csinálni, hogyha nem olvasnék róla, de egyébként könyveket olvasok legtöbbet, tehát mostanában ez megy.
Hát ez a nyári könyvolvasás.
Igen, és nem is hiányoztak a hírek. De az, ahogy te mit mondasz el erről, ez nyilván érdekel.
De tök jó, mert akkor most egy ilyen kis...
Összefoglalót igen. Kapok.
Pontosan. Ezt a szót kerestem. Ilyen instant formában
igen,
megkapod.
Ez, na és hogyha esetleg a hallgatók között is valami, aki nincsen nagyon képben a hírekkel, meg az ilyen környezetvédelmi hírekkel például, akkor ez tök jó lesz neki is, mert a fontos dolgokról tudni fog így.
Ó, igen. És ami fontos, tehát hogy hoztam jó hírt is, tehát, hogy,
na,
hogy
ha
valaki esetleg hallgat minket, és így elkezdem sorolni ezeket a kifejezetten nehéz katasztrófákat, akkor kérlek, tarts ki, mert lesz jó is a végén. Úgyhogy, na, szóval, hogy rekordok. Ugye meleg rekordok dőltek meg mindenhol, tehát hogy azt gondolom, ez nem újdonság, főként mondjuk azoknak, akik éppen Magyarországon élnek, mint szerintem a hallgatóinknak a többsége. Például mondjuk ebből azt gondolom, hogy az egyik legérdekesebb, hogy Nagy-Britanniában még soha ezelőtt nem volt olyan, hogy hőségriadó.
Hé, erről tudok.
Ne tessék.
De csak azért, mert követek brit youtubereket, és ők említették csak egy szóval, hogy hú, hát itt még sose volt ilyen meleg, meg mit tudom én.
Igen, de hogy hőségriadó konkrétan kiadtak ilyet, mert hogy az van, hogy az emberek nincsenek hozzászokva. És most képzeld el, hogy ott nincsenek hozzászokva mondjuk ahhoz, hogy leesik egy centi hó, vagy legalábbis ugye néhány részén Angliának, vagy hát Nagy-Britanniának, és aztán hirtelen jön egy 40 fok. Tehát, hogy igen, nagyon érdekes, hogy mi mindennel kellett például nekik megküzdeni. De hogy ugye a melegrekordok nem csak melegrekordok, hanem sajnos a nagy meleg az ugye szárassággal is jött, és ilyen elképesztően nagy szárasságok voltak, és ez is megint rekordokat hozott, és stb. Stb. És például Magyarországon szerintem még csak most kezdik úgy igazán felmérni, hogy mekkora is az aszálykár. Tehát, hogy én talán néhány hete láttam videót, ahol egy gazda, aki például kukoricát is termel, mutatta meg, hogy egyszerűen nem nőttek. De hogy az, hogy másfél hónapig, két hónapig nincsen semmiféle eső, az igenis nagyon nagy probléma. Aha, bizonyos területeken. Hát igen, most már egyre több mindenben látjuk azt, hogy igenis változik a klíma.
De már tavaly is ez volt Magyarországon, mert emlékszem, mikor én oda mentem szeptember végén, ugye akkor jártam legutóbb Magyarországon, és az első dolog, amit észrevettem a reptértől, mikor így mentünk be a városba kocsival, hogy Jézusom, mi ez a szavanna?
Ah, igen.
Konkrétan mindenki volt szárazva. Budapesten így néztem, hogy de hát ez eddig nem ilyen volt szerintem. És így tiszta szavanna volt, és akkor mondták a szüleim, hogy igen, már hetek óta nem esett semmi eső. De hogy így Budapesten meg ott a környékén se. És amíg ott voltam, az egy hónap, addig elkezdett esni az eső, szóval egy része a füveknek ott elkezdett kizöldülni, és így tök máshogy nézett ki.
Igen.
Októberben, mikor eljöttem, mint szeptember közepén, amikor megérkeztem. De hogy már akkor is ez volt, hogy nem esett hetekig az eső, meg csak így néztem a Montreal, meg ilyen gyönyörű, csodaszép minden zöld, minden, a fű, a fák, a növények, így minden full zöld, folyton esik az eső, na egyébként...
Nem. Amúgy idén nyáron,
nem
tehát hogy pont az is, tehát hogy idén nyáron sokkal kevesebb csapadék esett Montrealban is.
Tényleg? Uh-huh. Hát azért egész sokat esik szerintem még így is.
Igen.
Szerencsére.
Magyarország, tehát hogy Budapesthez összehasonlítva. Igen.
Durva.
Na igen, és hogy például ugye a nagy szárazság, a száj, az ugye azt is okozza, hogy a tavaknak és a folyóknak a vízszintje az csökken. És ebből talán az egyik legérdekesebb, amit nem tudom, hogy ki hallott, ki nem a hírekben, aki követi a híreket, hogy például a Rajnának olyan mértékig csökkent a vízszintje, hogy már nagyon meg kell gondolni, hogy egyáltalán tudnak-e rajta szállítani. Tehát, hogy bizonyos helyeken hajók átmenni. Tehát, hogy azt hiszem, még nincsen az, hogy le kellett állítani, de hogy például Németországban valahol van egy szikla, ami hogyha kint van a vízből... akkor azt mondják, nem is tudom, hogy hogy volt ez az idézet, de valami ilyesmi, hogy akkor sír, mert akkor egy olyan szárazság van, hogy akkor az később nem lesz jó, tehát hogy a termény nem lesz jó, meg stb. Tényleg nem tudom most írtani, hogy hogy volt ez az idézet, de hogy oda bele van vésve néhány dolog, és hogy talán két hete a Gajapatakról láttam, hogy szinte teljesen eltűnt bizonyos szakaszokon. Amit így még soha nem láttam, pedig én például rengeteget túráztam a Bakonyban, meg ugye az ott folyik Székesfehérvár mellett, és ezek ilyen érdekes dolgok, hogy már ennyire közel van ez a más klíma, amiről már olyan régóta beszélünk.
Magyarország az tiszta mediterrán lesz. Mondtam anyukámnak is, mert ő is mesélte, hogy arrafele, ahol ők laknak, ott is volt olyan, hogy nem volt víz például a kutakban, és a szomszédok mesélték nekik, hogy hú, már itt sincs víz, meg ott sincs víz, meg náluk sincs víz, ki tudja, hogy meddig van még víz abban a kútban.
Igen. És hogy például pont az Alföldön is, hogy eléggé leesett a talajvíznek a szintje.
Igen.
Mert hogy szárazság hát van. És hát ugye, ami a szárazsággal jár még, azok az erdőtüzek. Ami ugye megint csak egy olyan dolog, ami szerintem nagyon sokaknak olyan egyértelmű. Tehát, hogy ha erdőtűz van, akkor arról sokat beszélünk, mert hogy az konkrétan emberélekteket fenyeget. Míg amikor arról beszélünk, hogy csak egyszerűen szárazság van, akkor nem feltétlenül jutunk el addig a gondolatig, hogy akkor nincs mit inni. Tehát, hogy legalábbis Európában.
Bár a hőségriadó az egészségre nagyon rossz hatása van. Például Kanadában is 18-ban volt egy olyan hőségriadó, hogy nagyon sokan meghaltak, főleg az idősek vagy a betegek a hőség miatt, mert itt sincsenek hozzászokva ahhoz, hogy hőség van, és nagyon sok lakásban, meg házban nincsen légkondi se. Ezért ugye kiépítve.
Igen.
És 18-ban ilyen hirtelen nyári hőségriadó volt, és azt még így csomószor emlékeztik még mai cikkekben is, hogy annyira durván hirtelen jött, hogy nagyon sokan meghaltak.
Nem számoltak
tehát,
vele.
Hogy, igen. Hogy ezt is figyelembe kell venni.
Igen. Amúgy Angliára vannak most ilyen adatok,
ja,
hogy hogyan
érintette lehet.
Ugye, azokat az embereket, akik egyáltalán nem voltak felkészülve erre.
Igen,
tehát,
igen,
hogy
igen.
Mert amikor elutaznak Spanyolországban nyaralni, na, akkor számoltak vele, de hogy ez nem hát, ugyanaz. Na és hogy az erdőtüzeknél van egy ilyen számomra ez az angol szó devastating, tehát hogy ez a nagyon nehéz adat, mondjuk csak így magyarul, most hirtelen nem jut eszembe jobb szó, hogy Portugáliának így a mai napig körülbelül 1%-a leégett. Tehát, hogy erdőségei van, akkor igen, ez csak idén. Oh. Csak idén nyáron. És ugye Portugália nagyjából Magyarország méretű ország, de hogy megnéztem, hogy ez a Portugália 1%-a, az körülbelül akkora területnek felel meg, mint a Kiskunsági és a Büki Nemzeti Park egybe, és hát ez egy ilyen érdekes elképzelni, hogy akkor ez a két nemzeti park így teljesen leég. Na mindegy. És ugye persze ez csak Portugália, mert hogy idén nyáron Franciaországban, Spanyolországban, de még Németországban is tök nagy tüzek voltak.
Ó, Németország annyira nem meleg.
Hát igen. Meg ugye Kanadában. Igazából sokszor van az, hogy amikor erdőtüzekre gondolunk, akkor arra gondolunk, hogy valaki felgyújtotta az erdőt, mert hogy ilyen van, vagy véletlenül eldobott valamit. De hogy tudom azt, hogy Kanadában több erdőtűz idén, az villám miatt kezdődött.
Meg Ontario-ban voltak, vagy BC-ben?
BC-ben is voltak, meg az északi területeken is. Tehát, hogy...
Ugye tavaly Ontárióban volt, és onnan átjött a füst ide. Arra emlékszem, az nagyon rossz volt.
Na, hogy igazából egyre több területen. Igen, ezek ilyen nehéz hírek, ezekről annyira nehéz is beszélni, tehát, hogy így belegondolni, és így... És közben ott van az, hogy ezek csak azok a hírek, amik eljutnak, vagy amiknek így utána lehet keresni, és hogy vajon mennyi minden van még, ami történik, és nem jut el. Meg ugye az USA-ban is voltak, csak mint mindig, tehát ugye a kaliforniai erdőtüzek, amik idén például elég nagy területen veszélyeztették a nagy mamut fenyőket. Tehát, hogy most pont a Yosemite-ben, vagy az meg a Yosemite mellett.
Azokat látni szeretném egyszer.
Hát reméljük,
a mamut fenyőket. Légy színe, égjetek le mamut fenyőket.
Ó, ha ezen múlna, kérlek.
Kérlek, ne égjetek le.
Igen. Szóval, hogy nem vagyunk éppen egy jó helyzetben ezzel. Na és ugye a másik oldala ennek az érmének az a nagy mennyiségű csapadék.
Ami majd most jön.
Ami néhány helyen most jön, de hogy már most ugye vannak nagyobb esőzések, amik már most okoztak
most
nagyon
hol?
Sok mindent. Szudánban most olyan mértékű áradás van, hogy 14,500 otthont árasztott el. És ugye az az érdekes, hogy ez a hír például nem jutná hozzám, ha nekem nem lenne kötődésem Szudánhoz.
Tehát túl nagy szárazság, aztán hirtelen túl sok eső. Tehát, hogy nincs már ilyen harmónia, hogy kis szárazság, akkor esik egy kis eső, aztán megint egy kicsit kiszárad, megint esik egy kis eső, hanem, hogy full szárazság, igen, mondjuk, aztán meg sok eső.
Igen, mondjuk az van, hogy itt különböző dolgokról beszélünk, tehát amikor Szudánról beszélek, ott jellemző az, hogy vannak mondjuk villámáradások. Csak ugye kérdés az, hogy mekkora mennyiségű víz jön. Viszont amikor Európáról beszélünk, főként, tehát hogy így az egészéről, akkor ott inkább az jellemző, hogy nincs akkora nagy szárazság, mint mondjuk Szudánban, akár hónapokig eső nélkül.
Aha.
Tehát nincs akkora nagy szárazság, és ugye az van, hogyha nincs akkora nagy szárazság, akkor a talajnak a vízbefogadó képessége sokkal nagyobb. Viszont, hogyha teljesen ki van száradva,
értem,
akkor előbb van az, hogy lefolyik róla. És időbe telik az, hogy átázik annyira a talaj, hogy még több vizet tud befogadni. Pont néhány napja láttam egy ilyen kis kísérletet, talán pont amúgy LinkedIn-en jött velem szembe, egy pohár vizet lefordítva rátettek három különböző talajtípusra. Az egyik az egy teljesen csontszáraz valami volt, néhány száraz fűszállal rajta, a másik az egy, úgy mondták, hogy normális talaj, tehát, hogy ott nem volt nagy szárazság se, meg éppen nem volt víz se, és a harmadik, az pedig egy frissen locsolt talaj, és lefordították a vízzel teli poharakat, és ugye az volt a kérdés, hogy mennyire hamar tűnik el a víz a pohárból, mert hogy egy idő után ugye magába szívja a talaj. És a normális volt az, amelyik, hát mondjuk egy normális ütemben vitte, tehát, hogy a nedves talaj az nagyon gyorsan magába szívta, tehát az éppen locsolt talaj, viszont a száraz, az így éppen buborékokba jött föl, mert hogy, tehát, hogy tényleg az van, hogy egyszerűen máshogy működik a vízbefogadó képessége.
Ezzel sose gondolkoztam.
Igen. Amúgy, ez szerintem amúgy annyira jó kis videó, és olyan sokat mond ilyen tényleg két percben, vagy még talán két
linkek percén. Közé majd pakoljuk be.
És akkor nem csak a linkbe rakom be, szerintem akkor kiposztolom Facebookra is, és akkor akár elindulhat róla egy beszélgetés. Tehát, hogy van egy ilyen dolog, de hogy a másik dolog az pedig az, hogy egyszerűen sokkal nagyobb mennyiségű csapadék esik le gyakrabban, mint azt korábban, mert hogy a klímaváltozás az elősegíti az extrém időjárási eseményeket. És ugye ez például az. Úgyhogy igazából érdekes az, hogy vajon még mi lesz ezen a nyáron, most, hogy így egy csomó rekord van. Hát meglátjuk, én bízom benne, hogy nem túl sok katasztrófa jön még.
Reméljük.
Igen.
Reméljük a legjobbakat.
Úgyhogy igen, ezek ilyen egészen nehéz hírek, és tehát, hogy amint említettem, egyrészt azért nehezek ezek, mert hogy magukban nehezek, másrészt pedig ott van az a gondolat, hogy ennyi az, amiről csak tudunk. És hogy vajon mi van még. Tehát, hogy azt...
Nem akarom tudni, mi van még.
Igen. De hogy legalább már azt jó tudni, hogy van még más is. Viszont ami szerintem az egészben érdekes, ha ezt így lehet érdekesnek mondani, vagy pozitív, tehát, hogy ez a minden rosszban van valami jó,
igen.
Hogy azzal, hogy ezek az események egyre gyakoribbak, és egyre több emberhez eljutnak, vagy egyre több ember
hát
konkrétan
tapasztalja őket közelről.
vagy lesz egy olyan ismerőse, akinek mondjuk az árvíz elvitte a házát, vagy legalábbis bejött a víz. Emiatt egyre kevésbé lehet ignorálni azt, hogy igenis klímaváltozás van, és igenis kéne tenni valamit. Ez a része a jó része, mert hogy ameddig csak mondjuk Afrikában voltak ezek az extrém szárazságok, vagy mondjuk Ausztrália olyan részein, ahol amúgy a többség nem lakik, akkor ezt így nehezebb volt megfogni. Vagy amíg csak az Amazon ég, addig nem feltétlenül.
Igen, mert hogy az jaj, de távol van tőlünk.
Igen. Hm. De hogy most ugye egyre inkább érezzük a saját bőrünkön, hogy valami nem oké.
Okay. De ettől még nyilván nem lesz az, hogy akkor másnap azt mondom, hogy eladom a kocsimat, és soha többet nem használom, mert teszek valamit.
Őszintén, én azt gondolom,
nem tudom, hogy erre hogy reagálnak az emberek, hogy most jó, tegnap nem volt vízom, hogy legközelebb lesz, kb. Ennyi, nem?
Nem, én azt gondolom, hogy ez nem így van. Tehát, hogy én azt is el tudom képzelni, hogy lesz olyan ember, aki hirtelen mondjuk emiatt utána néz, hogy ja, hogy amúgy ilyen nagy problémák vannak, akkor eladom a kocsimat. Tehát, hogy én így a szélsőségeket is teljesen el tudom képzelni, és azt is, aki azt mondja, hogy tovább ignorálom. Na, vagyis nem mondja, hanem ignorálja. És hogy a kettő között még annyi minden lehetőség van, hogy így oké, akkor elkezdek valamit tenni.
De szerintem eddig is az információ az ott volt, tehát hogy nagyon sokan tudnak róla, és ennek ellenére nem tesznek dolgokat, és ezért nem hiszem, hogy most az, hogy ott a közelében tapasztalja ezt, majd ráveszi, hogy majd akkor hirtelen csinál valamit.
Hát igen, de hogy ez az egész olyan sok változást hoz magával, hogy igazából valamit tenni fog. Tehát, hogy
hát lehet, lesz olyan hogy... pont, mikor már annyira rossz lesz, hogy muszáj lesz valamit csinálnia, mert nem húzhatja tovább.
Igen, de
tehát, hogy valamit változtatnia kell, hogy működjön az élete.
Igen. Például lehet, hogy csak annyi, hogy tudom én, magasabb lesz a vízdíj, és ezért kevesebb vizet fog használni. És a végén, ha csak azt nézzük, hogy mit csinál, ő valami olyat csinál, ami amúgy jó. Tehát, hogy kevesebb vizet használ. Tehát, hogy lehet, hogy nem az lesz, hogy ezt most azért csinálom, mert tudom, hogy ez majd az unokáimnak, meg a következő generációknak,
hát igen, leginkább a pénz lesz szerintem a motiváló, mint ahogy eladhatja a kocsiért, de csak azért, mert nagyon drága a benzin. És nem azért, mert jaj, most akkor nagyon környezetvédő leszek.
Tehát, hogy igazából ugye, erről talán már így beszéltünk többet is, hogy igazából nem csak az egyén az, aki tesz, hanem igenis a nagyjátékosoknak is tenni kell, és a nagyjátékos az bizony. Ugye lehet a kormány, az ugye lehet egy nagy cég, tehát hogy igazából mindenkinek együtt kell tennie. Hmm. És lehet, hogy a kormány, vagy a nagy cégnek a döntése, ami mondjuk megemeli a valaminek az árát, az majd segít abban, hogy ez az egyén úgy döntsön, hogy ez jobb legyen.
Hát igen.
És hogy közben pedig arra is szükség van, hogy minél több egyén döntsön úgy, hogy igenis ő tudatosan tesz. Na, dehogy. Ne csak a...
Most jönnek a jó hírek.
Igen, és tök jó, mert ez egy ilyen jó kis átvezetés volt, hogy tényleg az van, hogy ugye oké, egyéni tenni, erről majd még biztos, hogy ebben az évadban sokat fogunk beszélni, de hogy végre az USA-ban elfogadtak egy olyan törvényt, amit az egyik, mondjuk így, hogy a kedvenc youtuberem úgy fogalmazott, hogy ez az eddigi legnagyobb valaha volt környezetvédelemmel kapcsolatos, vagy klímavédelemmel kapcsolatos törvény.
És erről pont tudok, de erről is tök véletlenül tudok, azért, mert a férjem olvas híreket, és az iPad-en is
de
szokott...
De jó, családban valaki.
Igen, hogy van valami, akkor nyilván tudok róla, de csak rajta keresztül. Igen. És hogy én iPad-en szoktam olvasni az e-könyveimet, esténként, és meg volt nyitva a 444, és ez volt az első cikk rajta, és akkora óriási betűkkel volt, hogy pont így láttam, hogy hú, benne van klíma, meg Biden, akkor gyorsan olvasom, hogy mi ez, mert pozitívnak tűnik.
De jó.
Ezt az egyetlen egy cikket elolvastam, ez pár nappal ezelőtt történt, úgyhogy tudok róla. De na, semmi más nem tudok róla, úgyhogy kérlek mondd el, hogy amúgy miből áll.
Igen, szóval, hogy azt terveztem, hogy, tehát, hogy miért is fontos az, hogy pont az USA elfogadott egy ilyet. Ugye az van, hogy az USA-ra akár akarjuk, akár nem, nagyon-nagyon sokan példaként néznek, vagy ha nem is feltétlenül példaként néznek, de megpróbálják utánozni, hogy ők mit csinálnak. Mert hogy az USA jól csinálja a dolgokat, meg amúgy is amerikai állam, meg mit tudom én.
Hát jó,
és
igen.
Hogy
kezeljük az, fenntartásokkal ezt a kijelentést.
Mindegy, mindenkinek, jó, ahogy igen.
Igen.
És hogy az van, hogyha ők végre tesznek a klímavédelemmel kapcsolatban, akkor én azt gondolom, hogy mások is könnyebben eljuthatnak oda, hogy oké, akkor most már mi is teszünk. És hogy ezért több fontos ez a dolog. Igen. Amúgy magát a törvényt azt úgy hívják, hogy Inflation Reduction Act, tehát az infláció csökkentési törvény, ami így nem igazán mutatja azt, hogy oké, akkor
jó,
ez
szóval
most
a Biden klímatörvény, igen.
Igen.
Következő lépés.
Mert hogy annyi mindent magába foglal, ami konkrétan a klímavédelemmel kapcsolatos, hogy igazából igen, ezt így szoktuk emlegetni, hogy végre valami klímatörvény.
Igen.
És hát három nagy célja van. Az egyik az az, hogy széndioxid és egyéb üvegházhatású gázok kibocsátását csökkentse. Ez ugye, de jó végre.
Igen.
A második az az, hogy ugye van ez a klímaváltozás, aminek van egy hatása az emberekre. Uh-huh. Aztán most elkezdünk lépéseket tenni annak érdekében, hogy csökkentsük a klímaváltozásnak a hatásait. És ugye a második cél az az, hogy mind a klímaváltozásnak a hatásai, mind pedig azok a lépések, amiket klímavédelemben teszünk, azok a lehető legjobban hassanak az emberekre.
Aha.
Tehát, hogy lényegében ne az legyen, hogy bizonyos emberek mondjuk rosszul fognak járni azzal, hogy mi most akkor a klímavédelemért teszünk, hanem inkább mindenki jól járjon. Tehát például mondjuk az egyik nagy alapja ennek a törvénynek, vagy mondjuk egy alappillére, az az, hogy biztosítsanak mindenhol, legalábbis azokban az iparágokban, amiről ez a törvény szól, hogy biztosítsanak megfelelő fizetést, béreket. Tehát, hogy tényleg azt szeretnék, hogy ne az legyen, hogy például mondjuk a legjobban kiszolgáltatott csoportok azok rosszul járjanak, hanem tényleg az emberek jól járjanak. Ez egy ilyen érdekes része és nagy
csinálják.
Cél.
Jó lenne.
Tehát, hogy ugye, amikor beszélünk arról, hogy klímaegyenlőtlenség, akkor hát, hogy szeretnék ezt ezzel megfogni. És ugye a harmadik, az pedig az, hogy az USA legyen a zöld technológiai forradalomnak a központja. Tehát, hogy ez ugye mi vagyunk a legjobbak, mi csináljuk ezt a zöld technológiai forradalmat. Tehát, hogy ez mind tök jó, és amúgy tényleg tök jó, és az egész nagyon sok jó dolgot foglal magába, és rengeteg konkrét dolog van benne, és vannak olyan dolgok is, amit egy kicsit így nehéz megfogni, és van benne egy-két olyan dolog, ami meg így, oké, valakivel meg kellett állapodnunk, és csak akkor írta alá ezt a törvényt, vagy akkor szavazta meg ezt a törvényt, hogyha ezt betesszük, hogy vannak benne érdekes dolgok. Amúgy a mai készüléshez az egyik videó, amit használtam, az pont az emlegetett Vlogbrothers-nek az egyik videója, amit mindenképpen beteszek a leírásba. És ő tök jól kifejti azt, hogy nagyjából azok a milliárdok, amiket erre a programra költenek, azok mire fognak menni. És ebből leírtam néhányat, hogy így azért körülbelül lássuk, hogy tényleg mi. Mert azt gondolom, hogy azért fontos tudni, hogy konkrétan mit lehet, mert az egyrészt ötleteket adhat, hogy mi mit tudunk csinálni, vagy a mi kormányunk mit tud csinálni. Másrészt pedig elindíthat minket új ötletek felé, hogy mi mindent lehet még csinálni.
Úgyhogy az érdekesnek hangzik.
Úgyhogy ezért ilyen tök fontos szerintem. Például az egyik nagy része a pénznek az megújuló energiaprojektekre megy.
Végre.
És olyan szempontból, hogy megpróbálják csökkenteni az árát. Tehát, hogyha például valaki napelemekbe fektet be, akkor az olcsóbb legyen, mint amilyen most. Tehát, hogy igazán megérje az embereknek.
Na, ez tök jó lenne.
Tehát, hogy van napelem, szél, meg az energiatárolása, az tartozik ebbe az ilyen nagy adagba. Aztán emellett vannak adókedvezmények a megújulókkal foglalkozó cégeknek. Most az USA-ban nem túl sok napelemet gyártanak, vagy szélturbinát, de hogy szeretnék azt, hogy ez az ipar kiépüljön, és ezért adókedvezményeket adnak, ami vélhetően segíteni fogja azt, hogy tényleg ki is épüljenek.
És akkor nem az lesz, hogy mire elfogadnak egy szélenergiával foglalkozó projektet, addig eltelik 10 év, mert annyi bürokratikus dolgon kell végigmenni, hogy elfogadtassák, hogy évekig te évekbe telik.
Nem is feltétlenül az, mert hogy itt konkrétan most arról beszél, hogy adókedvezményt adnak nekik. Tehát, hogy valószínű az, hogyha valaki azt mondja, hogy oké, akkor most építek ide egy gyárat, ahol napelemeket fogok csinálni, akkor azt mondják, hogy na jó, akkor neked nem kell ennyi adót fizetni, vagy valami
ilyesmi. De ettől még az elfogadtatás az remélem is kevés, mert ugye amikor az energiákról szóló adást összeraktam, akkor abba volt, hogy évekbe telik, még elfogadtatnak egy ilyen projektet, viszont mondjuk egy sima gázprojektet, azt meg így csettintésre tovább engednek, mert jaj, azt már megszoktuk, azt tudjuk, hogy működik, viszont jaj, a szélenergia nem, akkor 10 évig kell várni, hogy átengedjük a projektet, és jaj, mi lesz.
Igen, igen. De mondjuk ebben ugye az is benne van, hogy kilobbizik, kik ülnek ott éppen, akik eldöntik. Tehát, hogy remélhetőleg azért ebben is van változás, de hogy már az, hogy egy ilyet sikerült elfogadni, azt jelenti, hogy azért van változás a gondolkodásban.
Igen.
Aztán van ilyen része a költésnek, hogy a már létező atomerőműveket megtartsák, tehát, hogy erre adnak valamennyi összeget, de nem csak, hogy megtartsák, hanem fejleszik őket, hogy mondjuk tényleg jól is működjenek abban, hogy hosszabb legyen az élettartamuk. És emellett tök fontos az, hogy csak akkor kaphatnak támogatást, hogyha a bizonyos szabályokat, azokat tényleg be is vezetik, mint például megfelelő bérek. Tehát, hogy ezek a dolgok tényleg így bele vannak rakva minden egyes részébe ennek a törvénynek, hogy igenis az embereket kell első helyre tenni, vagy legalábbis nagyon közel az elejéhez.
Ez tök jól hangzik.
Igen.
Abszolút.
Mert hát, nem tudom, én azt gondolom, hogy igenis egyrészt az embereké a hatalom, mert mi vagyunk sokan. Hogyha azt nézzük, hogy vannak a törvényhozók, meg a nem törvényhozók.
Igen.
Na mindegy, ebben most nem menjünk bele. Aztán, hogy mi van még benne, ugye vannak ilyen kisebb beruházások, amiket szintén támogatnak, mint például mondjuk kisméretű atomenergia, de hogy nem is csak a mostani technológiával, hanem azokat a technológiai fejlesztéseket, amik így a jövőben jöhetnek, tehát hogy mondjuk sokkal hatékonyabb legyen. Ugyanez a geotermiára, meg a bioüzemanyagokra. Bár ugye arról beszéltünk egy korábbi adásban, hogy azért a bioüzemanyagok nem annyira szuperek, de hogy oké, dolgozzanak rajta, hát hogyha ez is.
Még lehetnek szuperebbek.
Igen. Aztán csak nem tudom, hogy mennyire sokat mond, hogyha mondom az összegeket, de például $22 milliárd fektetnek abba, hogy háztartásoknak az energiai fejlesztése megtörténjen.
Hát igen, az is nagyon kellene már.
Tehát, hogy ez konkrétan egyéni háztartások, amikről beszélünk, nem az, hogy akkor egy nagy cég pályázik és kap valamit, és itt például arról van szó, hogy mondjuk bizonyos berendezéseket lecseréljenek. Mondjuk a gáztűz helyett elektromos tűzhelyre, vagy a gázkazánt valami másra. Uh-huh. Aztán egy következő nagy adag pénz az megy adókedvezményekre elektromos autókkal kapcsolatban. Ami tök érdekes, mert a videóban azt is elmondják, hogy a mostani elektromos autóknak a többsége az nem felel meg azoknak a követelményeknek, amiket ők szeretnének.
Azt nem is tudtam.
De hogy a követelmények elég nagyok. Például mondjuk a bérek is benne vannak, nem tudom, hogy az mondjuk mennyire van itt. Meg a mostani rendszerben megvan az, hogy azt hiszem talán az első 10 000 elektromos autó, amit kiadnak egy évben, az az, amire van kedvezmény, a többire meg nincs. És például mondjuk a Tesla az idénre már bőven kimerítette a büdzséjét. Úgyhogy érdekes, mert hogy ez is tök nagy változásokat hozhat. Aztán ilyenek vannak benne, mint például, hogy kezdeni kell valamit az erdőtüzek okozta kibocsátással, a repülőgépek üzemanyagainak a széntelenítésével.
Hát, azt is milyen régóta szeretnénk már. Valamit csináljanak vele, hát most már csináljanak is.
Igen. Mondjuk ez valamennyire összefüggje a bioüzemanyagokkal, de hogy azért sokkal többet kéne ott tenni, mint csak, hogy oké, akkor bioüzemanyagok.
Hát na jó, de akkor az összes gépet le kéne cserélni. Ez nem úgy van, hogy a jelenleg működő gépekbe bioüzemanyagot töltenek, és akkor minden megvan oldva. Tehát, hogy ez nem így, mert erről is már volt.
Sajnos semmi nem.
Valamelyik podcast, az így tök jó hangzik, hogy hát cseréljünk le mindent, de hogy ezek évek, meg igen, akár évtizedek is lehetnek.
Aztán ilyen van még benne, hogy elektromos városi buszok és szemétszállítók, tehát hogy ez véletlenül úgy fog működni, hogy a városok pályázhatnak, és akkor lecserélik az összes városi buszt, meg az összes szemétszállítót, és mindegyik elektromos lesz.
Aztán nem is tudom, hogy itt Montrealban most hogy vannak a buszok, de amivel én szoktam menni, az hibrid. Múlkod, direkt igen, megnéztem, mert akkor pont biciklivel voltam a busz mögött, de hogy azzal a busszal szoktam menni általában, és akkor ott rá volt írva, hogy ez hibrid busz.
Amúgy nem tudom, hogy van-e nem hibrid, én de sem tudom, hogy van elektromos. Tehát, hogy hibridből van amúgy a legtöbb Montrealban.
Na, majd lehet ezt utána nézek, ez most így érdekel.
Az van, hogy szerintem a montreali tél miatt azért sokszor meg kell gondolni azt, hogy a csak elektromos busz az működik-e.
Ja, folyton áramszünet van, a viharok, meg hó,
nem is csak amiatt, hanem ugye a hideg miatt. Tehát, hogy a nagyon hidegben az aksi sokkal gyorsabban merül.
Aha.
Igen.
Budapesten emlékszem, hogy amikor hideg volt, és zúzmarások voltak a vezetékek, akkor a trolli az mindig úgy ment végig, hogy közben szikrázott az egész vezeték. Jézusom, ez most veszélyes, vagy nem?
Nem, ez jó, ez működik.
Oké. Elég érdekesen nézett,
meg
ilyen kizi játék volt.
Meg
jég nélkül
is néha szikrázni. Aztán ilyen van még benne, ami teljesen ilyen amerika specifikus, hogy az összes autóját vagy járművét a postaszolgálatnak azt lecserélik elektromosra. Tehát, hogy igen. Aztán adókedvezmények a meglévő erőművek kibocsátásának csökkentésére, ami egy ilyen, ja persze, hát az azért igen, kéne. Aztán a gazdákat segítik annak érdekében, hogy ilyen mindenféle kibocsátás csökkentő technológiákkal tudjanak dolgozni. Tehát, aha, hogy ez is egy ilyen tök jó dolog, mert azért elég sok széndioxid az, amiért például a mezőgazdaság felel. Ezzel is nagyon sokat lehet csökkenteni. Aztán ugye zöld energiaberuházások segítése, ami ugye megint csak egy ilyen teljesen egyértelmű dolog, és van még egy ilyen benne, hogy a régi szennyező erőműveket támogatják, hogy azok bezárják a kapujukat, de nem csak, hogy bezárjanak, hanem új infrastruktúrát építsenek. Tehát, hogy például mondjuk nem feltétlenül az lesz, hogy a szénerőmű bezár, hanem azt átépítik valami zöld dologgá, tehát hogy egy zöld erőművé, ha lehet ilyet. Ilyet olvastam, hogy ugye az van, hogy nagyon sok ilyen erőmű, főként az ilyen kisebb szénerőművek, azoknak nagyon sok tartozásuk van, és hogy az állam kifizeti ezeket a tartozásokat, hogyha cserébe ők pedig igen, dolgoznak azon, hogy bezárják a kapujukat, vagy csináljanak valami mást.
Hát ez egy vagy, rendkívül volt lett.
Hogy ez egy tök érdekes dolog, hogy nem az van, hogy figyelj, akkor most bezárunk mindent, és akkor ennyi volt nektek, hanem ez ilyen kicsit ilyen pedagógus és jó. Mondjuk őszintén, hogyha arra gondolok, hogy mennyire gyorsan kéne sok mindent tenni, akkor lehet azt mondani, hogy ez lassú, de hogy közben ez a végre
de eddig
valami.
De eddig még igen, ennyi se történt, igen, szóval az,
tehát, hogy a végre
ennek örülni kell, ez pozitív.
Ja. És hogy tök érdekes, hogy vannak ezek a nagyon specifikus dolgok, mint például mondjuk a postaszolgálatnak a járművei, blablabla, de hogy vannak olyan dolgok is ebben a törvényben, amik nem ennyire specifikusak.
Például?
Például anyagi támogatás különböző közösségeknek, hogy úgy kezeljék a problémát, ahogy azt ők jónak látják. Hogy úgy tegyenek a klímavédelmében, ahogy az nekik éppen a legjobban megfelel. És például itt egy szakértőt hallgattam erről, aki azt mondta, hogy például vannak ezek a közösségek, amelyek együttműködnek bizonyos egyetemekkel, ahol lehetnek olyan innováció, vagy akármi, amit be tudnak odaépíteni, és ebből a keretből megkapják azt a pénzt, hogy tényleg tudjanak tenni. Például,
és akkor ezt ők találják ki, mit tesznek, vagy kapnak egy listát, hogy ezekből tudtak választani?
Nem, ők. Tehát, hogy ez az a része.
Tehát túl teljesen nulláról kell kitalálniuk.
Nem a teljesen nulláról, mert azt gondolom, hogy nem fognak teljesen nulláról működő technológiát. Tehát, hogy én például el tudom képzelni azt, hogy lesz egy, mit tudom én, egy település, mondjuk azt egy közösségnek, aki azt mondja, hogy mi azért szeretnénk pénzt ebből a keretből, mert szeretnénk kiépíteni egy csomó közösségi kertet.
Ja, aha, tehát, hogy ha nincsen egy program, amit kitaláltak, hogy mire kell nekik a pénz, és ezt szépen be nem adják, akkor nem kapnak csak úgy pénzt, hogy
ja, nem.
Jó, rakjál szelektív kukákat, nem. És akkor megtettem mindent.
Nem.
Jó. De ez egy pályázat.
Tehát, hogyha nem így működne, akkor ez nagyon furcsa lenne.
Igen, hogy nem volt egyértelmű.
Adok neked pénzt, csinálj valamit a klímavédelemmel kapcsolatban. Ja. Nem.
De, szóval pályázat, ezért... jó.
Lehet, hogy valamelyik közösségnek az fog működni, hogy akkor közösségi kerteket épít, de lehet, hogy egy másik közösség pedig azt mondja, hogy ő beerdősíti a félvárost.
Ebből biztos jó dolgok
csinál valami
majd ki.
Mást. Igen. És ugye, ami még ilyen érdekes volt ebben a videóban, amit ez a de jó, hogy feltette a kérdést, mert ugye annyira sokszor jön mi, az, hogy de miért nem csináljuk csak azt, hogy megemeljük egyszerűen a fosszilis üzemanyagoknak az árát, uh-huh. Beszéljünk akár gázról, akár olaj, bármi.
Mostanában elég sokat emelkedett, tudtommal.
És mondjuk valahogy megoldjuk, hogy valahogy megoldjuk, könnyű megoldani, hogy megoldjuk, hogy olcsóbb legyen a megújuló. És akkor ennyi. És hát igazából ugye az van, hogy azok az emberek, akik most például ott vannak az amerikai kongresszusban, vagy a szenátusban, azok most egy olyan mindsettel ülnek ott, hogy igenis tegyünk valamit a klímáért, vagy legalábbis a többség, mert ugye sikerült megszavazni. És hogyha ők most tesznek egy olyan lépést, amivel még rosszabb lesz az embereknek, akkor lehet, hogy jövőre már nem lesznek ott, hogy tudjanak ilyen mindsettel gondolkodni. De hát, hogy van egy ilyen az egészben. Tehát ez a, oké, nem azt mondjuk, hogy akkor itt most már elvágjuk, és akkor kész, hanem oké, dolgozunk azzal, hogy legyen más alternatíva, legyen könnyű az embereknek változtatni.
Nem mindegy, hogy hogy adják elő most ezt az egészet, mert akkor elvágunk mindent, aztán másnaptól ne használd a kocsidat, mert sehol se kapsz benzint, vagy
igen. És hány ember veszítené el hirtelen a munkáját? És akkor ugye megint arról beszélünk, hogy az embereké a hatalom, mert ők fogják megszavazni a következőt.
Ez így van.
Igen. De hogyha azt mondjuk, hogy hé, neked igazából jó az, hogyha mi a klímáért teszünk, mert azzal együtt mondjuk emelkedik a fizetésed, meg mondjuk sokkal jobb lesz mondjuk így a légszennyezettség a városodban, ahol élsz, meg mondjuk kevesebb a vegyszer az ételedben, akkor miért ne választanál? Akkor miért ne lenne jó ezzel? Tehát, hogy igen.
Hát igen, előbb-utóbb efelé kéne őket terelgetni, hogy tényleg elhiggyék, hogy nekik az jó, hogyha változtatnak, mert ez a környezetnek is jó, meg nekik is jó, meg a pénztárcájuknak is jó, meg mindenkinek jó.
Igen, meg hogy nem baj az, hogy akkor most a kormány azt mondja, hogy oké, változtassunk. De ez vagy ez a másik. Megint csak az egyéni, meg a nem egyéni. És hogy ugye természetesen vannak amúgy ebbe a törvényben olyan dolgok is, amik kifejezetten a fosszilis mondjuk így iparral kapcsolatos, tehát az olajiparral. Aha. Például a földgáz, ami lényegében metán, az nagyon-nagyon sokszor szökik. Ezt így nem tudom, hogy hogyan mondjam, de hát, hogy ugye az van, hogy mind szállítás során, mind kitermelő során, mind csak a vezetékekből, mind csak, tudom én, igen, rosszul van bekötve, és egyszerűen földgáz metán kerül a légkörbe. És például ezzel kapcsolatban van egy olyan dolog a törvényben, hogy ezeket büntetik, és ugye segítik a cégeket abban, vagy legalábbis ösztönzik őket abban, hogy megszüntessék ezeket a díkeket, tehát ezeket
a szivárgásokat,
igen. És akkor emellett még van ilyen benne, így az olajiparral kapcsolatban, hogy visszaállítottak egy olyan törvényt, amivel lényegében a szennyezőknek be kell fizetniük egy bizonyos alapba, és ebből az alapból pedig a szennyezéseket próbálják helyreállítani. Tehát mit tudom én, hogyha valahol olajszivárgás van, és azt mondjuk az államnak kell megtisztítania, akkor ebből a pénzből fogják tudni megtisztítani.
Hát igen, az a minimum.
Tök érdekes, hogy ez a törvény, ez volt régen, de az utóbbi szerintem néhány évben...
Fogadjuk, Obama alatt volt.
Én azt gondolom, hogy Trump alatt állították le. Tehát, hogy így...
Hát igen, én is erre próbáltam utalni.
De hogy tök jó, hogy oké, akkor volt ott valami jó, akkor azt hozzuk vissza. És akkor még ilyen van benne például, hogy megemelik azt az összeget, amit az olajcégek fizetnek az államnak, azért, hogy bizonyos állami területeket béreljenek kitermelés miatt. Mert ugye az úgy működik, hogy ők nem veszik meg azt a darab állami területet, ahol kitermelnek, hanem arra bizonyos bérleti díjat fizetnek, és akkor azt addig használják, amíg fizetik a bérleti díjat, és akkor utána visszaadják. És ugye ez az összeg, amiben ez a bérleti díj kerül, ezt megemelték, ami tök jó. Viszont, ugye azt említettem, hogy azért tényleg itt meg kellett küzdeni tényleg azért, hogy átmenjen ez az egész törvény, vagy hát maga a törvényjavaslat az elején. És hát voltak olyanok, akik valamiért nagyon szerették volna beletolni, hogy azért ne legyen annyira rossz mindenkinek. Például mondjuk mi lenne, hogyha az olajipar kapna is dolgokat, nem csak elvennénk. És ez...
Tehát, okay.
Hogy például ezért mondjuk belekerült olyan a törvénybe, hogy... A törvény megakadályozza azt, hogy bármilyen elnök vagy törvényhozó megállítson fosszilis üzemanyag kitermelése miatti földbérlést. Tehát a következő 10 évben. Ez azt jelenti,
ez
hogy... Igen, ez rossz.
Ez mi? Én csak így nézek, hogy mi?
Tehát, hogy ugye az van, hogy akkor beadja, mit tudom én, az Exxon, hogy akkor én ezen a területen szeretnék kitermelni, akkor nem mondhatják neki azt, hogy nem. Mármint, hogy biztos vannak más dolgok, amik miatt azt mondhatják, hogy ez egy védett terület, és ezért nem. De hogy nem lehet azt mondani, hogy ha nincs ott alapból védelem, akkor nem mondhatja azt mondjuk a következő elnök, hogy ott nem lehet kitermelni. A következő 10 évben. Tehát, hogy...
Csodálatos!
Hogy ez egy ilyen, oké, sikerült valamit belevinni, ami mondjuk így, hogy talán nem rúgja őket annyira tökön, de hogy igen. De hogy összességében ugye az van, hogy ez még így is egy elképesztően jó törvény. És
hát sok minden van benne.
Igen.
Jó részletes.
És a tervek szerint ez körülbelül azt jelenti, hogy 1 milliárd tonna széndioxiddal kevesebbet fog kibocsátani az USA évente 2030-ig.
Ez nagyon jól hangzik.
Ez ilyen, ez tényleg sok.
Hogy
még mindig nem lesz karbonsemleges, de hogy ez tényleg sokat jelent, hogyha tényleg sikerül mindent úgy megcsinálni, hogy...
Hát igen, azért mondom, hogy még követni kell évente, hogy valamit írnak erről, hogy mi hol tartok, én lecseréltek-e már postás kocsikat, mi van akkor a kedvezményekkel, akkor hány cég kapott ilyet, olyat, nem tudom, ezek a beruházások igen. Mennek már, ezek már elkezdődtek, ezek már kész vannak, stb. Engem ez érdekelne.
Igen.
Szóról szóra.
Nem mondom, hogy ezt így fogom követni, de biztos, hogy fogok hallani róla, legalábbis azoknál a hírcsatornáknál, amiket követek. Még csak egy ilyen érdekes adat, hogy 2009 és 2017 között évente körülbelül, vagy átlagosan 20 milliárd amerikai dollárt költöttek a klímavédelemre, és ez a következő 10 évben 80 milliárd lesz évente.
Na, szép négyszeres.
Igen, és hogy ez már egy hatalmas lépés. Tehát, hogy még mindig az van, hogy ez azért nem elég, vagy még mindig lehetne többet tenni, sőt, lehetne többet tenni, de hogy ez már valami. És még egy ilyen dolog, amit ebben a videóban a Hank is kiemel, hogy már eléggé nehéz mondjuk így ez a klímahelyzet ahhoz, hogy ne tudjuk ignorálni, viszont nem annyira nehéz, hogy ne tudjunk mit tenni. Legalábbis reméljük. Reméljük, hogy az, amit most teszünk, annak igenis lesz eredménye, és amúgy tehát biztos, hogy lesz valami eredménye, csak kérdés, hogy igen, melyik szenárió végéhez érünk.
Hát bármit teszünk, az már is jobb, mintha semmit nem tennénk.
Igen.
Ebben megegyezhetünk szerintem, úgyhogy bármi történik, az jó, hogyha ilyen törvények születnek például, tehát bármit elkezdünk csinálni, ami kicsit is javíthat a helyzeten, az már jó.
Igen. És hogy még nem tartunk ott, hogy annyira rosszak legyenek ezek a természeti katasztrófák, és most igen, csináltam egy ilyen idézőjelet a kezemmel, nem annyira rossz, hogy ne tudjunk mit tenni, de már elég rossz ahhoz, hogy akarjunk mit tenni, és hogy ez tök jó. Vagy ez ilyen fura mondani, de hogy igen. Úgyhogy tök jó, hogy ilyen pozitív dolog is történt a nyáron, és így még az év, hát még bőven nincsen vége, és így csak remélni tudom azt, hogy nem lesz még nagyon sok olyan hír, amiben sokan meghalnak, meg szenvednek azért, mert éppen nagy csapadék, meg egyebek. De hogy van remény?
Reméltem is.
Úgyhogy szóval ennyit terveztem a mai adásban, kicsit így beszélni a nehéz hírekről, meg arról, hogy még jobban elkezdtünk tenni, vagy valami ilyesmi, legalábbis kormány szinteken, és itt tényleg csak nagyon remélem, hogy így elkezdik másolni ezt a példát is az emberek mindenhol
máshol. Majd beszámolunk róla, hogyha ilyen fog történni.
Tudod mit? Az van, hogy én remélem, hogy mindenki maga észre fogja venni. Mert annyira bízom benne, hogy mindenhol lesz valami ilyesmi.
Ez a legpozitívabb szenárió ever.
Igen. Viszont én azt gondolom, hogy a nagyon pozitív szenárió, az segít abban, hogy a nagyon pozitív szenárió legyen, történjen meg. Ha elképzelem a legeslegjobbat, akkor nagyobb esély van arra, hogy a legeslegjobb történjen.
Nagyon igazad. És én is jól felzárkoztam a hírekkel kapcsolatban.
De ez nem volt annyira nehéz, vagy nem tudom, hogy vagy most ezzel.
Hát én már tavaly hozzászoktam, hogy minden héten volt egy erdőtűz, szóval tavaly még ugye olvastam a híreket rendszeresen, úgyhogy igazából már semmi új. Csak egy a több lesz ezekből, amik már eddig is voltak. Ugye tavaly is már rengeteg erdőtűz volt, itt is ugye volt a földcsúszamlás is, tehát ezek már mind megvoltak. Igazából az összes Kanadán belül is megvolt. Jó, földrengésről nem tudok, de ezt leszámítva a többi, az nyilván itt is megtörténik, úgyhogy máshol is megtörténik, már eddig is megtörtént, csak most egyre több lesz, és egyre több helye lesz. Szóval nem újdonság, de attól még elég borzasztó, hogy ennyi minden történik.
Ha, de hogy közben van az is, hogy mi meg azért vagyunk annyira szerencsések, és azt gondolom, hogy bárki, aki hallgat minket, van annyira szerencsés, hogy annyira durva katasztrófa nem történt még vele, hogy például egészen meg kelljen változtatni az életét. Igen, ez a privileged, ez a kivételezett helyzetben vagyunk, mert igenis mondjuk van annyi erőforrásunk, legalábbis elméletben, hogy tudjunk változtatni, és tudjunk tenni annak érdekében, hogy jobb legyen. Az az elképzelt, de nem...
De tudjuk, hogy nem mindenki ilyen szerencsés.
Engem például ösztönöz az, hogy tudom, hogy én tudok tenni, míg más nem, akkor legalább azért is teszek,
Tehát, más helyett is.
Más helyett is. Igen, ez egy ilyen furcsa dolog, de hogy nem azt akarom mondani, hogy a szomszédom helyett teszek, mert tudom, hogy a szomszédom is ugyanazt megteheti, hát mint amit én megteszek.
Igen, nekem is ezzel van a problémám, amikor valaki tudna, és ennek ellenére nem tesz.
Igen.
Szóval ez elég dühítő tud lenni.
Azt gondolom, hogy fogunk még arról beszélni a következő néhány epizódban, hogy mit is tudunk tenni, ha szeretnénk tenni annak érdekében, hogy megváltoztassuk másnak a véleményét, vagy segítsünk neki változni. Azt gondolom, hogy talán ez a kulcs. Na, viszont szerintem mára ez így éppen elég.
Jó hosszúak leszünk így bevezető epizódnak egy harmadik évad elején. De nem is baj.
Nem, jó ez így. Szerintem jó sok mindenről beszéltünk, ami igen fontos.
Ja. Szerintem is.
Na jól van, hát akkor köszönjük szépen, hogy itt voltatok velünk megint, és 2 hét múlva újra jelentkezünk. Sziasztok!
Sziasztok! Ha tetszett az adás, kövess minket Spotify-on, Apple Podcast-on, vagy a kedvenc podcast appodon.